Kedves hallgatóink, a Miskolci Táncházak 50 évére emlékeznek. Jubileumi táncházat szervez ugyanis Kis Ákosné, Gonda Erika, Barsi Csaba és Dorzsnyák Péter számos együttműködővel, abból a célból, hogy közösen idézzék fel a Miskolci Táncházak múltját. A rendezvény június 14-én 17 órakor kezdődik a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. A programon nem csak a népzené és néptáncé lesz a főszerep, hanem pódiumbeszélgetést tartanak Sebő Ferenc népzenekutatóval, a táncház mozgalom egyik elindítójával, Ágfalvi Györggyel, a Magyar Állami Népi Együttes Tánckar vezetőjével, és Berán Istvánnal, a Táncház Egyesület vezetőjével. A részletekről Barsi Csabával és Dorzsnyák Péterrel a riporter Sütő Dávid Pelé beszélget.
Üdvözlöm az Európa Rádió stúdiójában Barsi Csabát és Dorzsnyák Pétert, a Miskolci Táncházak 50 éve program két szervezőjét, a háromból. Két szervezővel fogok itt a stúdióban beszélgetni. Régi ismeretségünkre vadó tekintettel, ha megengeditek, a beszélgetés során tegeződnék.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Üdvözlőjük a hallgatókat.
Igen, mi is üdvözlőjük a hallgatóságot.
Milyen programot szerveztek, mi is ez a Miskolci Táncházak 50 éve című program, mit lehet róla tudni, Péter?
Mondhatjuk, hogy ez egy jubileumi különkiadás a Miskolci Táncházak sorában. Ugye, ahogy a cím is elárulja, nagyjából 50 éve volt Miskolcon az első olyan táncház, amit helyi zenészek muzsikáltak. Ez alatt az 50 év alatt számos zenekar működött Miskolcon. Igyekszünk ezek közül mindenkinek teret adni, aki él még, sajnos már mondani kell ezt is. Muzsikál még, és szeretne muzsikálni, az itt a koncerten, illetve a táncházakban hallható lesz. Emellett nyilván a maga műsor egy fotókiállítással fog kezdődni, erről Csaba majd bővebben beszél. A kiállítást követően lesz egy nagyon érdekes, itt szokatlan hangzású zenekari kiskoncert, a Miskolci Tambura Banda játszik majd egy fél órát, bácskai tamburamuzsikát. Ezt követően elkezdődnek a táncházas zenekarok koncertjei, és majd becslésünk szerint kb. 8 órától indulna maga a táncházi forgatag, ahol a közreműködő zenekarok, illetve a Miskolci Táncházakban egykor és ma közreműködő táncoktatók segítségével a mulatni vágyók izzadhatnak majd egy jó ízűt.
Még mielőtt a programokra részletesen rátérnék és Csabához fordulnék, még Péter, milyen céllal szerveztétek meg, bár ezt említetted, hogy ez egy jubileumi program, illetve hol és mikor lesz megszervezve, talán ez is egy fontos, és gondolom mindenki számára, aki Miskolcon él és mozog és szereti a táncot.
Igen, a programunk az 2025. június 14-én, ez jövő hét szombat, lesz 17 órai kezdéssel, és a Gárdonyi Géza Művelődési Házban Helyő Csabán kerül megrendezésre.
És Csaba, fordulok hozzád, mi lesz a programja? Itt már hallottuk, hogy lesz egy fotókiállítás, utána még majd a különböző zenekarokról, illetve táncokról is beszélgetünk. A fotókiállításról mit tudhatunk?
A fotókiállítás azért fontos számunkra, mert azokat a dokumentumokat fogjuk tudni bemutatni, amik összegyűltek az 50 évről. Az 50 évnek különböző szakaszait, mondhatjuk úgy szakaszait, mert Péter említette, hogy a táncházak, a Miskolci Táncházak is általában úgy tudtak egy-egy korszakot, szakaszt felölelni, hogy egy zenekarhoz tudjuk őket kötni, vagy ha nem zenekar, akkor egy olyan tánccsoport, egy olyan táncos táncegyüttesnek a színhelyéhez, ahol műhelymunka zajlott, folyt, és ők tudták megteremteni a táncházhoz való feltételeket is. A kiállításban lesznek olyan újságcikkek, lesznek olyan meghívók, régi plakátok, amik meg tudják idézni a múltat, illetve azok a fotók, amik megmaradtak a régi táncházas időszakból, de nem csak táncházból, hanem volt itt olyan időszak is, amikor népzenei stúdió működött a Bartókban, és azt mi ugyanolyan fontosnak tartjuk, sőt, több ilyen interjú során elmondom, hogy azt hiszem és azt vallom, hogy akkor tud egy táncház jól működni, ha van egy jó zenekara. egy jó zenekar tud állandóan olyan minőségű alapot adni, ahova rendszeresen össze tudnak jönni a mulatni vágyók, a táncolni vágyók, mert láttunk több olyan próbálkozást, ahol folyamatosan cserélődnek a zenekarok, de hát azok inkább csak ilyen klubok, inkább csak olyan alkalmi rendezvények, és nem tudják azt az ívet, vagy azt a fajta teljességet adni, amikor állandósul egy zenekar. Az állandósult zenekarnál már vannak olyan táncrendek, amik stabilan bekerülnek a táncrendbe, és ez nyilván a vendégeknek is fontos, hogy visszatérő, ismétlődő dolgok is legyenek az újdonságok mellett. Úgyhogy a kiállítás azért izgalmas és azért érdekes, mert Kovács Petra Klára a 40 évesre olyan kutatást végzett a 40 éves jubileumra, amiből aztán egy szakdolgozatot írt, és a Debreceni Néprajzi Egyetem néprajz tanszékére adta, nyújtotta be szakdolgozatként a Miskolci Táncházak 40 évéről szóló kis írását, és a kiállítás megnyitónál megkértük, hogy ezeket a visszaemlékezéseket Petra úgy mesélje el majd a vendégeknek, hogy most már nem a szakaszokat, nem az a különböző korszakokat akarja elmesélni, mert ott lesznek a források, ott lesznek a plakátok, ott lesznek az újságcikkek is, fotók is, hanem ő most egy picit vissza akar emlékezni, hogy 10 évvel ezelőtt, amikor megkérdezte a különböző közreműködőket, tehát akiket ő megtalált még a miskolci táncházakkal kapcsolatosan, hogy velük való beszélgetés mennyire élményszerű volt, mennyire gazdag volt, úgyhogy most Petra majd a kiállítás megnyitón erről szeretne beszélni.
És ugye ennek van egy nagyon szívet melengető és szomorú aspektusa is, hiszen többükkel már nem fogunk tudni beszélgetni, mert a 40 évesen a Petra kutatásában még adtak információt és interjút Petrának, és ott is voltak a 40 évesen, és idén már nem lehetnek ott az 50 évesen.
Milyen programok lesznek, a táncházi rész az hogyan fog kinézni, még majd amúgy a kiállítás kapcsán egy kérdésreig visszakanyarodok hozzátok. A táncházi program rész az hogyan fog kinézni, mely zenekarok fognak fellépni, milyen táncok lesznek, milyen táncrendek lesznek, erről mit lehet tudni?
A zenekarokról akkor beszélnék én. Muzsikál a Miskolci Tambura Banda, ahogy ezt már korábban említettem, lesz a Borókás zenekar, az Esztenás együttes, a Komisz zenekarral együtt, közösen. Számadó zenekar, lesz utánpótlás, a Táncházzenei Átörökítés Miskolcon projekt tanítványai, ez egy Csóri Sándor alap által támogatott több éves programban gyerekek tanulnak nem zeneiskolai keretek között népzenét, illetve a Tényleg zenekar lesz ott, és hát különböző standard és ínyenc táncok lesznek majd, erről majd azt hiszem, hogy Csaba részletesebben be tud számolni.
És milyen táncok lesznek, Csaba, akkor rád jutott a táncok sora, mit táncolhatnak
így
majd?
Van. Előtte visszautalnék Péternek a szavaira, hogy nagyon sok olyan zenekar érintett ebben a Miskolci Táncházak 50 évében, akik már nem csak azért, mert most jelenleg nem zenélnek, hanem ilyen technikai okok miatt szétesett a zenekar, elköltöztek belőle tagok, tehát hogy sokkal-sokkal gazdagabb ez az 50 év, mint amit mi most itt meg tudunk mutatni, fel tudunk sorakoztatni, és a táncház vezetők sorában is sokkal több olyan közreműködő volt, akinek a tevékenysége segítette ezt az elmúlt évet, 50 évet. Akiket most megszólítottunk, azok nyilván most is aktív táncoktatók, és úgy gondoltuk, hogy a táncház elején legyen két viszonylag helyinek mondható táncrend, így a sajóvelezdi táncokat a Körmöndi Tamás és felesége Körmöndi Namesnyik Enikő tanításában élvezheti majd a közönség, és azt követi majd a gömöri táncoknak a tanítása, a Borókás zenekar fog, elfelejtettem mondani, a sajóvelezdi táncokat Tényleg zenekar fogja muzsikálni, a gömöri táncokhoz való zenét pedig a Borókás zenekar fogja szolgáltatni, ott Nyíri Gábor és Kovács Virág fognak táncot tanítani. Ezzel elindul a táncház, amit hajnalig tervezünk, de itt majd lesz egy olyan megtorpanás, ami pódium beszélgetés nevet kapott, mert hogy szakmai meghívott vendégeink is lesznek. És olyan jól alakul ez a mostani ünneplés, hogy Sebő Ferenc is el tud jönni, Berán István is látogatást fog nálunk tenni, és haza tud jönni Ágfalvi György is. És nyilván itt akkor olyan emberek, akik meghatározóak a táncház történetében, illetve Ágfalvi György miskolci táncosként került az Állami Népi Együttes férfi karába, és most ő a férfi karnak a vezetője. Úgyhogy neki is szerintem nagyon sok szép emléke van a miskolci táncházakról, megkértük, hogy ezzel készüljenek, és Péterrel közösen fogjuk őket beszéltetni, a pódium beszélgetés alatt, és ezt követi aztán majd megint a táncok sora, széki táncrend, amit a Tényleg Zenekar szolgáltat, Nyíri Gábor és Kovács Virág fogja a táncokat tanítani, gyimesi táncok lesznek, ahol az Esztenás Együttes szolgáltatja a zenét, magam pedig a tánc tanításában próbálok majd jeleskedni, utána szatmári táncokat a Számadó Zenekar fog muzsikálni, Tóth Tibor.
Bocsánat, a szatmári táncokat a tanítványok fogják muzsikálni, a Tánczenei Átörökítés Miskolcon projekt tanítványai fognak önállóan szeretni muzsikálni, ez nagyon nagy szó, és mutatja azt is, hogy a táncháznak nem csak múltja és jelene, hanem jövője is van, hála Istennek.
Tóth Tibor fogja a táncokat tanítani, a szatmári táncokat, azt követi majd a Vajdaszent Iványi táncok tanítása Körmöndi Tamással, Körmöndi Namasnyi Kenikővel, és a Tényleg Zenekar muzsikál majd. Utána szilágysági táncok következnek a Számadó Zenekar, és Repka Gyula, Helycei Gabriel a segítségével. Moldvai táncokat szolgáltat majd, vagy táncokhoz való zenét szolgáltat majd az Esztenás Együttes. Ki fog egészülni talán a Komi Zenekar néhány tagjával, és Bernard Richard lesz a táncmester. És az esemény végén pedig a két nagyon kedvelt tánccal fogjuk zárni, a Tényleg Zenekar muzsikál mind a kalotaszegi, mind a mezőségi tánchoz. A kalotaszegit azt Repka Gyula és Helycei Gabriella fogja majd tanítani, a mezőségire az én nevem került, de úgy gondolom, hogy ott már a tanításra nem nagyon lesz igény, hanem ott már mindenki az utolsó táncnál felhőtlenül fog majd mulatozni, ezt remélem.
Ez a kérdés is mind a kettőtöknek szól. Itt említettétek a fotókiállítást, felsoroltuk a programot, és hát azért ez egy nagyon nagy múltat idéz fel ez a rendezvény. A kiállítás, nem tudom, ti magatok mennyire néztétek át, milyen emlékek ébredtek bennetek, illetve számotokra mit jelent ez az 50 év, hiszen ha jól sejtem, talán mondhatjuk azt, hogy a kezdetektől ott vagytok.
Hát ha a kezdetektől nem is, ugye én magam 1981-ben kerültem kapcsolatban egyáltalán a néptánccal középiskolás koromban, és hát azóta mondhatom, hogy életemnek egy nagyon fontos és meghatározó része a tánc és a zene. Tehát a hősidőkről én is csak elmondásokból tudok beszélni, és táncház ügyben pedig 1990-től ugye a Hámor Kulturális Egyesülettel együtt kezdtük jegyezni először az egyetemen, aztán a Győri Kapuban, a Tokaj Vendéglátóházban kaptunk helyet a táncházunknak. Én örömmel látom, hogy a Csaba már nagy energiával a kutatott képekből, amiből gondolom a kiállításon is lesz az interneten is posztol ilyen kis sorozatokat, és ahogy az én zenei atyamesterem, a Hegedű Zoli Hegabá mondta mindig, hogy amikor még fiatalok voltunk és soványak, ugye ezt látjuk a képen, tehát ezt már csak emiatt is élmény visszanézni magunkat, és hát nyilván előjönnek ilyenkor ezek a sikerek, az együttlét öröme, úgyhogy ez nagyon felemelő érzés már előre is, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jól fogom érezni magam egész este.
És Csaba, te lelkiekben hogyan érzed magad itt, akár az előkészületek során, illetve hogy hiszen említette Péter, hogy a fotókat akár a közösségi oldalra te posztolod, ezáltal azért valamennyire át is nézed, benned milyen érzéseket vált ez ki, illetve te hogyan kapcsolódtál a miskolci táncházakhoz?
Hát azt szeretném mondani, hogy nem valamennyire, hanem nagyon-nagyon intenzíven foglalkozom most ezzel a múlttal. Egy olyan személyes kötődésem van a táncházakhoz, hogy 1972-ben indult el a táncház mozgalom maga, én akkor születtem. Tehát nem tudom, hogy mennyire van a kettőnek köze egymáshoz, de bennem mégis egy olyan nyomot hagyott, hogy amikor már a saját tudatomra ráébredtem, és ez a két dolog úgy összetalálkozott, akkor úgy éreztem, hogy tényleg van feladatom ebben az ügyben. Én a 85-re emlékszem vissza először, hogy Kisgyőri Motola együttes tagjaként Grúz Attila 85 körül hozott be bennünket a Bartók táncházba. Ott láttuk először, hogy is zajlik egy táncház. Utána nyilván én is a Hámor Kulturális Egyesület és a Hámor Táncegyüttes táncházában én is aktív voltam, de a legnagyobb feladatot a Vian klubos időszakban kaptam, mert hogy 93-tól, majdnem 10 éven keresztül, annak én voltam a szervezője, a házigazdája, számomra feladatként jelentkezett a plakátok elkészítése, a szervezésen túl nyilván a helység takarítása, a közreműködőknek a megszólítása, sőt, még az anyagi háttérnek a rendezése is, úgyhogy abban tényleg olyan ízig-vérig benne voltam, hogy minden rajtam keresztül futott, és nyilván ott kellett lennem tánctanítással az elejétől a végéig, úgyhogy nagy-nagy tanuló időszak volt, és nagyon erős élmények maradtak abból az időszakból. Most, ahogy visszanézem, azokat a régi képeket, amin még én nem is szerepelhettem, mert annyira kicsi voltam, azokból is kapok rengeteg olyan energiát, olyan jó pozitív megerősítést, hogy ez, amit mi táncházaknak nevezünk, és nagyon sokszor azt hiszük, meg nagyon sokan azt látják, hogy jaj, hát csak elmennek a fiatalok, összejönnek, buliznak, és egy ilyen kikapcsolódás, és egy olyan alkalom, amikor felhőtlenül muzsikára mozognak, ki ügyesebben, ki kevésbé, de hogy nyilván egy ilyen társasági esemény, és nincs benne semmi olyan erőteljes kulturális szint. Most, hogy látjuk az 50 évet egyben, most, hogy már egy pár éve a táncház a kultúra átörökítésének egyik olyan eleme lett, hogy beemelték a Hungarikumok sarába, hogy azt hiszem az értéktárba?
Én úgy tudom, talán
az UNESCO-nak a szellemi kulturális örökség listájára, igen, meg a Hungarikum Bizottság is a jegyzékébe jegyzi már ezt a módszert. Úgyhogy tényleg nem csak megőrzésben nagyon jó, mert itt élő módon megmarad a muzsika, élő módon megmarad a tánc. Nyilván be lehet emelni a viseletet, nyilván lehet ott még a mese, a népi játék, a különböző hagyományoknak a felelevenítése. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy a táncházak nem csak a felnőtt szórakozást, hanem a gyermekek szórakozását is biztosítják. Tehát tényleg az átörökítés, a megőrzésnek egy nagyon-nagyon jó szintere a táncház. És ilyen szempontból engem most hihetetlenül feltölt ez az időszak, ahogy készülünk erre az alkalomra, erre az ünnepre, olyan tartást, meg olyan erőt ad nekem, hogy nagyon várom, hogy megvalósulhasson, és nagyon várom, hogy mindenki abból egy szeletet legalább ott megérezhessen majd ezen az eseményen, akár a kiállítás kapcsán, akár a koncert kapcsán, vagy csak legyen ott velünk, és érezze jól magát, és nyilván egy ilyen feltöltődéssel térjen majd haza, vagy ahogy Péter említette, hogy nyilván a táncba meg lehet izzadni, és egy kellemes fáradtsággal feküdjön le azon az estén.
Hogyan látjátok az elmúlt időszakra tekintve, tehát mondjuk most az, hogy a szombati táncházzal bezárólag, milyen mérföldkövei voltak, mekkora változásokon mentek át a miskolci táncházak, hiszen azért a táncház mozgalom is nagyon sokat változott, nagyon kinőtte magát. Itt a miskolci táncházak hogyan változtak, mennyire népszerű mostanában a táncház, fiatalok körében, idősebbek körében, mit változott itt Miskolcon ez a mozgalom, ha fogalmazhatunk így?
Ugye a táncházról, amikor beszélünk, akkor a legtöbben már nem azt a hagyományos paraszti szórakozási formát hozzuk etalonként, hanem azt a fajta urbanizálódott, kulturális tartalmat is adó szórakozási formát, amit 72-től a sebőklubok elkezdtek megvalósítani, és ez tényleg mint egy jótékony fertőzés terjedt szét ugye az országban és a Kárpát-medencében, és utána most már mondhatjuk, hogy nemzetközi szinten is, hiszen olyan helyeken művelik a magyar táncot a világban, mint Japán, Korea, Ausztrália, Egyesült Államok, tehát a világ számtalan részén, és nem csak a diaszpórában élő magyarok, hanem koreaiak és japánok. Én nekem volt szerencsém egy nemzetközi fesztiválon kísérni egy japán táncegyüttest, úgy hívták őket, hogy Tokió Kalota Szegi Néptáncegyüttes, és kérdeztük őket, hogy japán táncokat nem hoztatok? Hát egyet hoztunk, de azok nem jók, a magyar az jó, és ez ugye megmosolyogtató, de viccet félretéve számtalan tudományos kutatás bizonyítja már azt, hogy általában a zene és a táncoktatás is mennyire jótékonyan hat a fejlődő szervezetek kognitív képességeire. Ez bizonyított tény. Ezen belül, hogyha magyar népzenével és magyar néptánccal foglalkozik a gyerek, akkor ezeken a tudományosan dokumentált és könnyen belátható eredményeken felül ugye kap egyfajta gyökeret is, tartást, nevezhetjük így, és mindemellett még bónuszként én úgy gondolom, hogy ezeken a rendezvényeken megtanulják a társas viselkedésnek a normális formáját. Tehát én nem gondolom, hogy egy táncházba járó fiatal majd úgy fog ismerkedni, hogy lögdösödik a buszon, mint ahogy ez ma azért sűrűn előfordul. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknek a táncházaknak nagyon fontos szerepe van.
Csaba, hogyan látod, milyen mérföldkövei voltak ennek az 50 évnek itt Miskolcon? Mi alakult, mi változott itt ebbe az időszakba?
Én úgy tekintek erre, hogy nyilván az első mérföldkő az, hogy eljutott ide. Az első mérföldkő az 74 és 75 között, amikor a Sebő Klub a Gárdonyiba is tartott olyan alkalmakat, ahol nyilván megzenésített verseket is játszottak, tehát volt egy koncert, és a koncert után már megmutatták, hogy lehet táncházat is csatolni ehhez a muzsikához. Tehát mondjuk úgy, hogy ez volt az alapkőletétel. És utána nekünk a második mérföldkő nyilván az volt, amit Péter is említett, hogy 75-ben megalapult a nyekergőzenekar, és két helyszínen, a Nehézipari Műszaki Egyetemen, ugye Miskolci Egyetemen, illetve a Rónai Művelődési Központba elindította a táncházait. Az egy másik mérföldkő volt, és Péter is említette, hogy azért volt mérföldkő, mert ott már helyi zenekar, helyi emberekből összeállott zenekar, helyi oktatók, táncoktatók, sőt, ott közreműködőként megjelentek néprajzosok is, megjelentek a megyéből olyan művészeti csoportok, akik népszínművet hoztak, vagy szokás elemeket hoztak, tehát az számomra egy olyan csodálatos időszak lehetett, hogy ilyen szinten be tudták vonni a környezetben működő ilyen művészeti csoportokat.
Bocsánat, mondjuk ki, mert megérdemli, a nyerkerő zenekar prímása és az első miskolci táncházi zenekar prímása Vavrinyec András egyetemi hallgató volt, akit ma ugye népzenekutatóként ismerünk, és sajnálattal vettük tudomásul, hogy egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni erre a rendezvényre, de reméljük lélekben velünk lesz.
Aztán a következő sarokpont, vagy egy ilyen forduló, amikor a Bartókba elindult a táncház. Az azért volt izgalmas, mert tényleg párhuzamosan a népzenei stúdió is elindult, akkor a Téka zenekar oktatta az itt tanulni vágyó zenész fiatalokat, és Pesti volt a tánctanár is, de mégis a miskolci közönségre volt minden szabva, és az egy ilyen nagyon tudatos átadás volt. Akkorra már nyilván a zenélési mód is magasabb szintre tudott emelkedni, mert a táncházak kezdeti időszakában még nagyon sokszor más hangszereken szólaltatták meg a népzenét, mint ami az maga közegében, a maga valóságában működött. És egyre tudatosabban ment a prímásoknak, a brácsásoknak, a bőgősöknek, a cimbalmosoknak, a dudásoknak, a klarinétosoknak, olyan irányú tanítása, ami eltért a klasszikus zenei tanulástól. Ha visszagördítjük az időt, akkor még az elején gitáron szólaltatták meg a népzenét, tehát hogy nyilván itt óriási fejlődésen ment keresztül ez a dolog. Utána megint beszélhetünk egy érdekes és speciális helyzetről, amikor kikerült a Hámor Kulturális Egyesület által és a Hámor Táncegyüttes által a táncház a városból az egyetemre. Mert hogy az egyetemnél nagyon sok fiatalt meg lehet szólítani, de azért van ingadozás abban, hogyha vizsgaidőszak van, akkor kevesen jönnek. Amikor szorgalmi időszak van, akkor nagyon sokan jöttek a táncházba. Tehát a miskolci táncházakra is igaz az, hogy vannak hullámzások, vannak olyanok, amikor erősödik a mozgalom, és van, amikor egy kicsit gyengülni látszik. Nekünk nyilván a Vian klubos időszak nagyon meghatározó volt. Most olyan nehéz nekem már elképzelni, hogy minden héten volt táncház. Tehát most már nem tudjuk azt a mai korba ezt elérni, hogyha minden héten táncházat szervezünk, hogy akkor mindig ott legyenek a vendégeink. Úgyhogy most havi rendszerességgel működnek táncházak, nem pedig hetivel. Úgyhogy az is számunkra egy egészen más világ volt. Ott már elindult a moldvai táncoknak a beemelése, előtte nem nagyon használták a moldvai táncanyagot, de akkor már önálló egységként meg tudott jelenni a táncházba. Később már azt lehetett látni, hogy a moldvaira olyan nagy az érdeklődés, hogy önálló táncházak születtek moldvai zenére, amikor egész este nem táncoltunk mást, csak moldvait. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ez megint egy ilyen nagy-nagy változás volt, és ami számunkra elképesztően nagy érdem, hogy 2003-tól elindult az Esztenes Együttesnek a táncháza, ami még a mai napig működik. A mai napig, tehát ez 22 éve itt a városban töretlenül működik, olyan módon, hogy az Esztenás Táncház mondhatja el magáról csak, hogy a működése révén kialakult az Esztenás Fesztivál. Tehát, hogy egy táncháznak a folyamatos működése generál egy fesztivált. Úgyhogy ők kiemeltek ebből a sorból. Nyilván a Tényleg Zenekarral is voltak olyan időszakok, amikor különböző helyszíneken próbáltunk folyamatosan működtetni alkalmakat. Ilyen volt a Miskolci Galériában lévő időszak, a Szent István közösségi házban lévő időszak, és még meg
hát
kellem...
Fanyűvő zenekarral is viszonylag hosszan stabil táncházat sikerült.
Hát az a Viánban az abszolút, meg az egy egyetemen is, igen. És akkor volt még több olyan kísérletezés, hogy a Vörös Marti Művelési Házban is volt rendszeresen 2011 és 15 között, illetve most a Folk Club, vagy mondhatjuk úgy, hogy egy olyan társaságnak a kezdeményezése, akik a folk életet próbálják folyamatosan becsempészni a miskolci táncházasoknak az életébe, hogy ők változó helyszíneken mindenféle meghívott vendégekkel, de próbálnak folyamatosan gazdagítva más és más kínálatta megjelenni itt a városba, úgyhogy több szakasza van, voltak erősödések, voltak gyengülések, de nagyon gazdag ez az elmúlt 50 év, és egy gondolatot még hagyj szúrjak ide, hogy én úgy érzem, hogy büszkék lehetünk arra, hogy Miskolcon, és ezt a Petrának köszönhetjük, valaki ezt összerendezte, összegyűjtötte, összefogta. Nyilván én most már mondhatom, hogy 40 éve részese vagyok ennek, de nem biztos, hogy sok olyan város van, ahol hasonlóképpen össze lehetne fogni mindenkit, és minden egyes időszakot, úgyhogy mi innen üzenünk más városoknak, hogy dolgozzanak rajta, kutassák ki, hogy náluk ez hogy működött, hogy változott, kik voltak a résztvevők, mert nyilván az utánunk következő generációnak az mindig egy jó támasz, ha vissza tudnak menni a múltba, egy kicsit úgy megerősödni azáltal, hogy a múltba kik csinálták, hogyan csinálták, és lehet, hogy mindenkinek hasznára válik.
Én annyit szeretnék még mondani, hogy a mai világban ugye a közösségi médiában bárki tud feltölteni egy fényképet. Azt szokták mondani, hogy az internet nem felejt, amit a felteszel, az ott is marad. Igen ám, de hol? 2 év múlva a saját fényképeimet nem találom meg a saját Facebook profilomon, az egyéb halmaz mellett, mert nincs időm kikukázni. Tehát én azt tanácsolom mindenkinek, hogy valamilyen egyéb módon dokumentálja ezeket, mert ahogy nekünk, és Csaba nagyon szépen elmondta, hogy nagyon fontosak a múlt ilyen típusú erekéi, biztos, hogy lesznek utánunk jövők, akiknek fontos lesz a jelen. dokumentáltsága, és hát igyekszünk ezen a rendezvényen is ilyen szinten dokumentálni, ugye profi fotóst fogadtunk, és igyekszünk nem csak megélni ezt az ünnepet, hanem megörökíteni is.
Barsi Csabának és Dozsnyák Péternek köszönöm szépen, hogy befáradtatok ide hozzánk a stúdióba, és hát akkor sok sikert és jó hangulatot kívánok majd 14-én a Táncházhoz, és minél több résztvevőt kívánok nektek. Köszönöm, hogy bejöttetek és elmeséltétek a Táncház miskolci 50 évét.
Köszönjük szépen,
viszontlátásra.
Viszonthallásra.
Kedves hallgatóink, a miskolci táncházak 50 évére emlékeznek. Jubileumi táncházat szervez ugyanis Kis Ákosné Gonda Erika, Barsi Csaba és Dozsnyák Péter számos együttműködővel, abból a célból, hogy közösen idézzék fel a miskolci táncházak múltját. A rendezvény június 14-én 17 órakor kezdődik a Gárdonyi Géza művelődési házban. A programon nem csak a népzené és néptáncé lesz a főszerep, hanem pódiumbeszélgetést tartanak Sebő Ferenc népzenekutatóval, a Táncház mozgalom egyik elindítójával, Ágfalvi Györggyel, a Magyar Állami Népi Együttes Tánckar vezetőjével és Berán Istvánnal, a Táncház Egyesület vezetőjével. Sütő Dávid Peli összeállítását hallották.